45 perc az nem volt mindig 45 perc.
Köszönjük szépen. Horváth Lajos előadása a magyar nyelvi kötetben olvasható. Sajnos időzavar miatt a szlovák fordítást nem tudtuk elkészíteni, úgyhogy, de magyarul elolvasható. Köszönjük szépen. Most édesen Ikő következik, aki nem tőzsdik el somorjai, de azért pár évig Somorján élt és tanított. Diplomunkát is, doktori munkáját is Somorjaváros történetéből írta. És még pedig első republika alatti korszakot, tehát a 20-as évektől 45-ig, ezt erről fog előadást tartani nekünk.
Akkor nagyon röviden, erről a tárgyalt időszakról Somorja a 20. század első felében. Én az adott időszak anyagát a Selyei Levéltárból, a Pozsonyi Területi Levéltárból és az akkori korabeli sajtóból szedtem össze. Most 1920-tól kezdődően, amikor ugye Csehszlovákiának végérvényesítik a határait, Csehszlovákia négy területből alakul meg, Csehországból, Szilézia nagyobb részét foglalja magába, Morvaországból és Magyarország északi részéből. Most a történelmi Magyarország 11 vármegye teljes területe fog Csehszlovákiához tartozni, és 11 vármegyének kisebb-nagyobb része tartozik az akkor megalakult Csehszlovákiához. Az etnikai összetétele az országnak igen tarka képet mutat, hisz az államalkotó nemzet, a cseh és a szlovák mindössze az ország 66%-át alkotja, míg a fönnmaradt 34%-ot kisebbség, ebből 23% német, 6% magyar és a fennmaradt 5% horvát, rutén, lengyel és más anyanyelvű nemzetiségű állampolgár. A közigazgatási felosztása Csehszlovákiának egy úgynevezett nagyzsupa rendszert vezetnek be, nagyzsupákra osztják fel az országot. Ez Szlovákia tekintetében 6 nagyzsupát jelent: Zólyom, Liptov, Szent Miklós, Pozsony, Nyitra, Kassa székhelyjel. És ez a közigazgatási rendszer egészen 1928-ig fönnáll, ahol aztán ezt a nagyzsupa rendszert majd megszüntetik, és tartományokra osztják fel az országot, Csehországra, Morvaországra, Szlovákiára és Kárpátaljára. Somorja maga a pozsonyi nagyzsupába kerül, és Csehszlovákia alatt Pozsony, Nyitra, Ungvár és Munkács kivételével minden várost nagyközséggé degradál a csehszlovák kormány, hisz az első csehszlovák köztársaság egy polgári demokratikus állam, ami nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a városi önkormányzat sérüljön, és a városi önkormányzat elég sok mindent tehetett volna a magyar kisebbségért, ezt kiküszöbölendő nagyközségekké degradálják az összes többi várost. Somorja a tárgyalt időszakban körülbelül 3000 lakosú nagyközség, a népszámlálás évét a magyarok és a szlovákok arányát látják a mellékelt ábrázatban. A vallási összetételében szintén a népszámlálási adatok alapján legnagyobb részben a város római katolikus, de jelentős az evangélikus, a református és a zsidó hitközség a nagyközségben. És ezek az adatok nagyban tükrözni fogják majd a parlamenti és a helyhatósági választásoknak az eredményeit. A Csehszlovák köztársaság alatt 1920-ban, 25-ben, 29-ben és 35-ben kerül sor parlamenti választásokra. Most az 1920-as parlamenti választások eredményeiről sajnos semmilyen adat nem áll rendelkezésre, hogy maga Somorja hogyan szavazott. Az 1925-ös parlamenti választásoknál egyértelműen a magyar pártok végeztek az első helyen. A két legjelentősebb magyar párt Somorján is tarolt, ez az Országos Keresztényszocialista Párt és a Magyar Nemzeti Párt, és meglepően jó eredményeket ért el az 1925-ös választásokban a Csehszlovák Kommunista Párt a magyar lakta vidékeken. A korabeli sajtó Somorján 1929-től jelenik meg, és aztán a Somorja is vidékében a járási adatokat teszik közzé, így 1929-ben Somorja járási adatok alapján az Országos Keresztény Szocialista Párt végzett az első helyen, az Agrárpárt, mint Csehszlovákia legerősebb pártja a második helyen, és harmadik pedig a Csehszlovák Kommunista Párt. Az 1935-ös választási eredmények teljes mértékben a 29-esnek megfelelőek. Jöjjenek a községi választások. Na most a községi választások a mai törvények és a mai törvényekkel kapcsolatban az a különbség, hogy ott kötelező volt elmenni szavazni, és így általában a nagyközségnek a 90%-a szavazott is a helyhatósági választásokon. Most 1923-ban vannak az első községi, demokratikus községi választások, viszont 23-ig a parlamenti választásokat veszik alapul, az 1920-asat, és az alapján jelölik ki Somorjának a képviselőtestületét, és ekkor a Csehszlovák Szociáldemokrata Párt, a Keresztény Szocialista Párt, a Szlovák Néppárt, a Nemzeti Földműves Párt, a Zsidó Párt és a Csehszlovák Szocialista Párt képviselőiből állítják össze Somorja képviselőtestületét, ami aztán a tanulmányban olvasható is név szerint, hogy ki melyik párt színében került be a képviselőtestületben. Az 1923-as választásoknál a legjobban szerepelt az Országos Keresztény Szocialista Párt, ugye, ami a katolikus magyarságot tömörítette Csehszlovákiában, és az előbb látták a táblázatban, hogy Somorja legnagyobb részben magyar katolikus polgárokból állt, így teljesen egyértelmű, hogy a Országos Keresztény Szocialista Párt végzett általában az első helyen a választásokban. Aztán az Országos Magyar Kisgazda és Földműves Párt, ez lesz majd a későbbi Magyar Nemzeti Párt, 5 helyet szerzett, a Csehszlovák Magyar Szociáldemokrata Párt 5-öt, az Egyesült Csehszlovák Pártok 4-et és a Zsidó Párt pedig 2 helyet szerzett a képviselőtestületben. Az 1927-es községi választásokat elég parás hangulatú politikai gyűlések előzték meg, ugyanis 1926-ban a megye feloszlatta Somorja nagyközség képviselőtestületét, és arra az egy évre pedig egy ilyen intézőbizottságot neveztek ki Tóth Kálmán vezetésével. Ezeknél a választásoknál a két erős magyar párt nagyon erős kampányt folytatott a városban, és a választások előtt egy nappal röplapokkal terítették be a várost. És ennek meg is lett az eredménye. A két magyar párt végzett az első helyen, 11, illetve 6 helyet szereztek, majd a Csehszlovák Kommunista Párt, a Zsidó Párt, a Csehszlovák Magyar Szociáldemokrata Párt és a Csehszlovák Nemzeti Szocialista Párt szerzett helyet a képviselőtestületben. Ekkor úgy általában a két világháború közötti időszakban Zellinger Ernő volt a város bírója, és a községi bíró mellett mindig volt két helyettesi poszt. Az 1927-es választásoknál a Magyar Nemzeti Párt és a Csehszlovák Kommunista Párt képviselői töltötték be ezt a funkciót. Most az 1932-es községi választásokra már nagyon erősen rányomta a bélyegét a gazdasági világválság, és ez tükröződik a választási eredményeken is. Ugyanis a 32-es választásokat a Csehszlovák Kommunista Párt nyeri meg Somorján, mivel ők foglalkoztak a legerősebben a munkanélküliség problematikájával, és így az Országos Keresztény Szocialista Párt pedig visszaesik, főleg a Magyar Nemzeti Párt esik vissza, és az előző választásokban 6 helyet, itt viszont már csak 3 helyet tudnak szerezni a képviselőtestületbe, és megjelent a politika színpadán egy politikamentes községi gazdasági párt, amit egy helyi lakos, Szierer József alapított, és a Országos Keresztény Szocialista Párttal ők folytatták a legnagyobb harcot a szavazatokért. És az 1938-as községi választás az utolsó. Itt sajnos már nem áll rendelkezésre adat. 38-ban nem is biztos, hogy voltak Somorján helyhatósági választások. Itt már a külpolitika nagyon erősen rányomja a bélyegét erre az időszakra. Magyar lakta vidéken egyértelműen az Egyesült Magyar Párt elsöprő győzelmet arat, hol legális, hol illegális eszközökkel, de mindenhol végül is ők befolyásolják a választásokat, hogyha voltak, és ők lesznek a nyertesek. Ezek voltak a községi, illetve parlamenti választások. 1938. novemberében ugye megtörténik a bécsi döntés, a magyar királyság több mint 11 ezer négyzetkilométernyi területet visszakap Csehszlovákiától, több mint 1 millió lakossal, amelynek legnagyobb része magyar nemzetiségű. Somorja ebben az időszakban Komárom vármegyéhez kerül. Szemettel és gútorral körjegyzőséget alkot, de ugyanúgy megmarad a nagyközségi rangja, szóval nem emelkedik vissza a városi rangra, marad nagyközség. Igaz, hogy Somorja képviselőtestülete tiltakozik az ellen, hogy kisközségé nyilvánítsák és körjegyzőséget alkosson gútorral, illetve szemettel, mert ezek az első republika alatt Dénesdhez tartoztak, viszont Dénesd nem kerül vissza Magyarországhoz. Így a nagyközségi rangját meghagyják, Somorjának viszont a körjegyzőségről nem mondanak le, és továbbra is megmarad járási székhely Somorja. Az adott térképen lehet látni, ez a levéltárban fölrajzolt térkép, ahol itt húzódik a határ, itt van Szemet, Gútor és Somorja, és ugye ez a három alkotja a körjegyzőséget, a somorjai körjegyzőséget, amit a községi bíró, illetve a körjegyző irányít az adott időszakban. Mivel Somorjának magyar többségű lakossága volt, tehát kitörő örömmel fogadják a bécsi döntést, igaz, hogy újabb Trianonnak minősíti a helyi lap, hisz Pozsony nem kerül vissza Magyarországhoz, az ünnepi műsornak a leírása megtalálható a könyvben. Szokássá vált, hogy a visszacsatolt településeket valamilyen magyarországi település fogadta vagy köszöntötte. Somorja esetében Tápió Szecső fölkínál egy országzászlót Somorjának, és kérik a képviselőtestületet, hogy helyezzék el köztéren az országzászlót egy turul szoborral egyetemben. Most több variáció jön arra, hogy végül is milyen legyen ez a szobor Somorján. Ez volt egy első variáció, egy ilyen nyitott szárnyú turulmadár, de végül is nem ez viszi el a pálmát, hanem egy szárnyait maga mellett tartó turul. A főtéren vagy a Horthy téren két különbözőképpen nevezik abban az időben a főteret, kap vagy nyer elhelyezést 1940-ben egy ünnepi sorozat kapcsán ez az országzászló. A kutat befették, egy ilyen kicsi halmot vontak fölé, amit befüvesítettek, ráállították az oszlopot. Itt az oszlopon a történelmi Magyarország címerét helyezték el. Egy alacsony oszlopsorral vették körbe a halmot, és az egyik oldala volt csak nyitott egy lépcsősorral, rákerült a turul, és a turul mögött az a hatalmas oszlop, azon volt az országzászló. Most egy-két mondatot a mindennapokról Somorján, a magyar királyság időszakában. Többféle dolog volt. Közellátási bizottságokat kellett például alapítani Somorján. Ezeknek a vezetője mindig a községi bíró volt, minimum 6, maximum 12 tagból kellett, hogy álljon, és a feladatuk az volt, hogy a korlátozás alá első közellátási cikkeket, illetve élelmiszereket osszák szét a lakosság között. Pontosan meg volt szabva, hogy ki az, aki pótjegyben részesülhet, kinek hány gram kenyér, illetve több közellátási cikk jár. Azon kívül 43-tól korlátozták a villanyáram fogyasztását. Ez olyanokban nyilvánult meg, hogy a kávéházak, a kocsmák, üzletek nem világíthatták ki a kirakataikat, a köztéri világításra csak este 8 után kerülhetett sor, a vállalatok a előírt évi villanyfogyasztások 90%-át, a vendéglátóipar pedig csak a 70%-át használhatta. Népruházati akciókat szerveztek a községben nagyon sokszor, és a népruházati akció célja az volt, hogy a rászoruló réteg téli ruha szükségletét biztosítsák. Most az számíthatott ilyen ellátásra, akinek a keresete falun nem haladta meg a 100 pengőt, a havi 100 pengőt, városon pedig a havi 200 pengőt. Külön kitér a rendelet arra, hogy állandó lakhelyen nem rendelkező kóbor cigányok csak akkor kaphatnak akkor részesülhetnek a ruházati akcióból, hogyha a rászoruló réteg igényeit már kielégítették, és akkor is csak 50%-át kaphatják annak, amit a többiek. A nemzethűségben megkérdőjelezettek, elsősorban a zsidók pedig abszolút nem részesülhettek ebben az akcióban. A mezőgazdaságot központilag irányították. Ugye ezt elsősorban aztán, amikor Magyarország 41-ben belép a háborúba, és a németek követelése egyre inkább nyomasztóvá válik, szükségessé vált, beszolgáltatási rendszert vezetnek be, és a beszolgáltatási kötelezettséget a szántóterület kataszteri tiszta jövedelme alapján szabták meg. Bevezetik a hadfelszerelési adót, hadi adót mindenkinek fizetnie kellett, csak az nem fizetett hadfelszerelési adót, aki nem fizetett földbérletet. Most a hadfelszerelési adót úgy számolták ki, hogy minden adó fajtát összeadtak, hogyha valakinek adóhátraléka volt, az az összeg ebben nem került bele. Azon kívül hozzáadták az adott év pótkivetései során befolyt összeget. A kapott összegből kivonták a teljesen töröltételek számát, így kaptak egy összeget, és ennek az egy tizedét kellett befizetni hadfelszerelési adóként. Ezen kívül megalakult a hősi halottak hátramaradottairól való gondoskodás. Itt mindenki annak minősült, aki 38-tól valamelyik családtagja valamilyen katonai akcióban megsérült, meghalt, és háromféle gondozói tisztséget határoztak meg. Az első olyan, hogyha valaki hajlandó volt egy hadijárvát magához venni és felnevelni, vagy pedig aki a személyes gondozását vállalta, meglátogatta, gondoskodott a szükségleteiről, harmadik fajtája ennek a gondoskodásnak pedig az volt, aki csak az anyagi hátterét biztosította egy árvának a felneveléséhez. Somorján ilyen emberről nem szólnak a hírek, az, hogy nem jelentkezett senki hadjárva felnevelésére, viszont a képviselő testület elhatározta, hogy egy hadjárvának a teljes évi ellátását pénzben biztosítani fogja 15 éven keresztül, hónapról hónapra. És utolsóként megalakult a bajtársi szolgálat, ez Borsod vármegyének a főispánja hozta létre. Az volt a feladata, hogy a hadba vonultak családtagjait jogilag, erkölcsileg és lehetőségekhez mérten anyagilag is támogassák, és ezt olyan jó kezdeményezésnek találta az akkori belügyminiszter, hogy elrendelte, hogy minden községben meg kell alakítani a bajtársi szolgálatot. Somorján az evangélikus lelkész Fizéli Ödön volt az elnöke, és Richter László ügyvéd pedig minden csütörtökön jogi tanácsokkal szolgált az ilyen családoknak. És pár szót a somorjai zsidóság tragédiájáról. Hát megszorító intézkedések érték a zsidóságot már a deportálásuk előtt is egészen 44-ig. Megszorító intézkedések, ilyen volt például a zsír korlátozása, ugyanis nem tartoztak az őstermelők közé, ezért csak 1,5 kg zsírtartására voltak jogosultak. Az számíthatott őstermelőnek, aki a sertés levágása előtt legalább 60 napig háznál tartotta a sertést, és mivel a zsidók nem használnak sertést és libazsírral főznek, ugye ők ebből kiestek. Az élelmiszerpótigyeket betiltották a számukra, ugyanis volt olyan lehetőség, hogy aki vért ad a fronton harcoló katonák számára, az élelmiszerpótjegyben részesül. Zsidó véradók számára ezt betiltották, és a mező és erdőgazdálkodási ingatlanaikat korlátozták, nem ruházhatták át. Ha ők béreltek keresztény lakosoktól ingatlant, akkor a keresztény tulajdonos fölmondhatott, átvehette az élő és holt gazdasági vagyont, amennyiben ő akart rajta gazdálkodni. Sőt, 42-ben aztán keresztény lakosok igényt tarthattak zsidó földtulajdonokra is. Amikor 1944-ben Magyarországot megszállja a német hadsereg, ugye akkor megkezdődik a zsidóság deportálása is. A somorjai zsidóságot ez abban érintett, hogy mindjárt márciusban felszólították őket, hogy adják le az értékeiket a községházán, így a közlekedési eszközöket, rádiókat, ékszereket le kellett adniuk a hivatalban, kötelezték őket a Dávid csillag viselésére és a házaknak, a kapuknak a bal oldalán is méterszer méteres Dávid csillagot kellett kitenniük. Ezen kívül nyilvános helyen nem tartózkodhattak, se postán, könyvtárba, kávéházban, színházban, hogyha egy keresztény lakos ilyenről tudomást szerzett, azt jelenteni volt köteles. Továbbá tilos volt az érintkezés keresztény lakosokkal, ez azt jelentette, hogy nem köszönhettek, nem fogadhatták el a köszönésüket, nem adhattak a zsidóknak semmit, és ők sem adhattak másnak semmilyen más dolgot. Nyilvántartásba kellett venni a zsidó lakosságot, ez Somorján összesen 385 zsidó vallású lakost érintett, összeírták, és április 7-én le is adják ezt a névsort a községi hivatalban. és április végén pedig már a somorjai zsidóságot a nagymagyari gettóba szállítják, ahol körülbelül egy jó bő hónapot tartózkodnak, és május végén átszállítják őket a Dunaszerdahelyi gettóba, ahol már az irányítást az SS katonák veszik át, vagonírozzák őket, és a vidéki magyar zsidóság legnagyobb része az Auschwitzba szállítatik, és valószínűleg, hogy a somorjai zsidók is Auschwitzba kerülnek. A tanulmánynak a másik nagyobb része az az egyesületek. 6 részre lehet elosztani az egyesületeket: kulturális, közművelődési, társadalmi, humanitárius, mezőgazdasági, sportegyesületek és védelmi egyesületek. Ezen belül vázlatosan, hogy mégis milyen egyesületek működtek Somorján a tárgyalt időszakban. A kulturális, közművelődési egyesületekhez feladatuk a magyar kultúra terjesztése volt. Ez főleg az első republikában volt nagyon fontos, hogy a magyar kultúrát megőrizzék és terjesszék. Ilyen volt a Somorjai kaszinó. Az évszám az az alapítás éve, és hogyha rendelkezésemre állt, akkor az elnöknek a neve található ott, és a zárójelben pedig az akkori év alapján, hogy ki volt az elnöke. Itt például a Somorjai kaszinóban. Teadélutánokat rendeztek, meg színi előadásokat, és általában a befolyt összeget jótékonysági célokra fordították. A somorjai munkás önművelődési kör tartozott még ide. Őnekik elsősorban az volt a feladatuk, hogy a munkások önművelődését szorgalmazzák. És a Csallóközi Múzeum Egyesület a következő. Amikor az Urániai Társaság 1928-ban létrehozta a Csallóközi Múzeumot, akkor ez az egyesület volt az, aki felvállalta a múzeum körüli teendőket. A második nagy csoport a társadalmi egyesületek, ezek nemzeti és vallási hovatartozás alapján jöttek létre. Ugye Somorján 3, vagyis 4 gyülekezetről beszélünk, de hát a református és az evangélikus az mégiscsak egybe tartozott. A somorjai protestáns nőegylet és a protestáns önképzőkör az, amelyik mint társadalmi egyesület működött. Mind a kettőnek elsősorban jótékonysági feladata volt, főleg a nőegyletnek, akik még a feladatuknak tekintették még a somorja és a református és az evangélikus templom gondozását is, és a tagdíjakból és különböző vásárokból befolyt összeget jótékonysági célokra, szegény iskolás gyermekek megsegítésére, vagy pedig betegágyas asszonyok megsegítésére fordították. A protestáns önképzőkör könyvtárral rendelkezett, majdnem 300 kötetessel, lapot, járatot, felolvasásokat, színi előadásokat rendeztek. A katolikusoknál szintén 2 egyletről tudunk, a római katolikus legényegyletről és a római katolikus jótékony nőegyletről, amelyeknek hasonló volt a feladata természetesen, mint a protestáns egyesületeknek. A zsidóság, a helyi zsidóság körében 4 egyesület is működött. 1940-ben már csak egyetlen egyet említ a levéltári adat, az izraelita nőegyletet, de az is csak aztán 42-ig működik, hisz a belügyminiszter nem hosszabbítja meg a létjogosultságát, és 42-től a városban már semmilyen zsidó egyesület nem működhet. Még egy társadalmi egyesület, ami nem vallási, hanem nemzetiségi alapon jött létre, ez a Magyarországi Németek Szövetségének helyi csoportja, aminek az volt a feladata, hogy a magyarországi német nemzetiségű magyar állampolgárok kulturális érdekeit előmozdítsa és támogassa. A mezőgazdasági egyesületek összefogták ugye a mezőgazdasággal foglalkozó munkásokat. Ilyen volt a somorjai gazdakör, ami biztosította az emberek számára a vetőmagot, a mezőgazdasági gépek bevezetését, szakelőadásokat tartott, szakkönyveket, szakfolyóiratokat járatott. Az ipartársulat a járás mesterembereit próbálta meg összefogni, sőt a helyi újság tanulsága szerint a fiatal iparos legényeknek vizsgát kellett tenniük az ipartársulat tagjai előtt, hogy mennyire rátermettek az adott szakmára. A méhész egyesület, amely a mézhamisítás és a méhbetegségek ellen próbálta meg kiokítani a tagjait, szintén szakelőadásokat tartott, szakkönyveket, szakfolyóiratokat járatott, sőt a méhészek ideadták le a mézet, és a méhész egyesület gondoskodott, hogy a méz kellő időbe kerüljön piacra, mert elintézték például a Szlovák Hitelbanknál, hogy előleget kapjanak a méhészek, és akkor dobják piacra a terméküket, amikor nem túl kínálat van mézből. És a következő a Katolikus Iparos és Munkás Ifjak Országos Egyesületének helyi csoportja, ami még mint mezőgazdasági egyesület működött a nagyközségben. A következő a humanitárius egyesületek, ugye ezek karitatív munkát láttak el. Ilyen volt a Fiatalkorúak Védegylete, amely kismamák számára működtetett tanácsadást. Nővérke rendszeresen látogatta a csecsemőket, 14 év alatti fiatalkorúakról gondoskodott, büntetett előéletű fiataloknak a gondozását magára vállalta, és a kiskorúak hivatalos ügyeit intézte. Ennek lesz a jogutódja majd a Magyar Királyság alatt az Országos Gyermekvédő Liga helyi fiókja. Itt van a Magyar Asszonyok Szövetsége, a MANSZ, ami a Magyar Királyság időszaka alatt működött. Ez nagyon sokrétű munkával foglalkozott, varró délutánokat tartottak, ruhákat vartak, ingyenebédeket osztottak, színi előadásokat rendeztek, és a befolyt összeget azt jótékonysági célokra fordították. És ugye a háború magával hozta ennek az utolsó egyesületnek is a létét. Itt az árván maradt gyerekeket és a hadi özvegyeket próbálták meg a lehetőségeik szerint támogatni. A sportegyesületek, Somor János sport élettel kapcsolatban annyit lehet elmondani, hogy két igazán preferált sportág volt, az a fotball és a tenisz. A Somori testgyakorlók köre volt az egyik leghíresebb, ami 1914-ben alakult, a frontról hazatért fiatalok alakították. Megalakult a törekvés, ami aztán beolvad a somorjai testgyakorlók körében. A Somorjai Futballklub és a Somorjai Ifjúsági Torna Egyesület az, amelyik működött Somorján, és elsősorban futballal, atlétikával és tenisszel foglalkozott. És az utolsó nagy csoportja az egyesületeknek a védelmi egyesületek. Ezek valamilyen védelmi szempontot láttak el. Ilyen volt a Légoltalmi Liga. Ennek az volt a feladata, hogy a légitámadások idején biztosítsa a lakosság védelmét. Somorja területét felosztották kerületekre és körzetekre. Minden kerületbe 3 körzet tartozott, és a körzetnek volt egy körzet parancsnoka, akinek az volt a feladata, hogyha légitámadás éri a nagyközséget, akkor a lakosságot biztonságos helyre szállítsa, és minden háztulajdonosnak meg volt szabva, hogy mennyi pénzt kell fizetnie azért, hogy a Légoltalmi Liga működhessen a nagyközségben. Itt volt a Somorjai Tűzharcos Csoport és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az egész működése szintén a tanulmányban olvasható. A tűzoltás mellett az elemi csapás, vagy közveszély, vagy pedig balesetnél is segíteniük kellett, és utolsóként a Somorjai Levente Egyesület működött a nagyközségben. Itt a polgári iskola mellett alakult meg, és ugye tudjuk, hogy 1944-ben aztán a Leventéket innen a nagyközségből el is viszik, és Németországba is kerülnek. Nagyon szépen köszönöm.